vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Várnai Jakab ferences szerzetessel, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorával egy közelmúltban a Szent István Társulatnál megjelent könyvről fogunk beszélgetni, amely egy Clarissa szerzetesnő naplója. A Szentföldön élt a nővér, és rendszeresen szólt hozzá maga az Úr Jézus, és ezeket az üzeneteket gyontatója kérésére vagy parancsára a szerzetes nővér lejegyezte. Mi a történet ennek a könyvnek? Hogyan talált rá Jakab atya?
2015. decemberében jeruzsálemi közösségek meglátogatásakor megkértem a ferenceseket, hogy vigyenek le a Clarisszákhoz, hiszen ők oda járnak misézni, lelkivezetésre, gyóntatásra. Szerettem volna a kolostorukat, helyzetüket megismerni, történetüket egy kicsit jobban látni. És ahogy körülvezettek a monostor kertjében, egy sírnál megálltunk, és ez egy aránylag új sírkő, nagyon szép stílusosan elkészített, de nagyon szerény sír, és ez volt rajta Marie de la Trinité, illetve a francia idézet, amely a feljegyzéseiben is elhangzik, hogy ő egy olyan elvetett mag lesz, aki itt hajt ki majd Jeruzsálemben. És láttam, hogy nagyon nagy tisztelettel vannak iránta, emlegetik a nevét, és lépte nyomon, ahol a ferencesekkel különböző rendházakban találkoztam, mindenütt ott volt ez a bizonyos colloquio interiore, ez a belső beszélgetés címmel olaszul kiadott könyv, amit láttam, hogy a kápolnában is ott van, szerzetesek imazsámojánál forgatják, használják, nekem is adtak belőle. Ekkor még ugyan nagyon nem kapcsoltam össze mindezt, és nem is gondoltam, hogy lenne különösebb teendő ezzel kapcsolatban. Azonban, amikor a Margit körúti ferences levéltár anyagával megismerkedtem Majsai Mór szentföldi komisszárius atya hagyatékára vonatkozóan, akkor olyan meglepődve találtam meg hagyatékai papírjai között egy nagyon szépen elkészített dossziéban lezárt anyagot, amely ez a colloquio interiore volt, a belső beszélgetés, előkészítve kiadásra. Ez a körülbelül ma 60-as években készülhetett. Elkezdtem olvasni, és úgy döntöttem, hogy ennek fontos lenne utána menni, és megnézni, hogy hogy lehetne ebből ma egy kiadást csinálni. Később kiderült kis utána nézése, hogy 1954-ben volt egy harmadik olasz kiadás, ami sokáig mércének szolgált, és azt fordította le a Mór atya. Majsai Mór, ő volt a magyar provinciában az, aki a Szentföld tiszteletét terjesztette, zarándoklatokat szervezett, adományokat gyűjtött, a Szentföld és a Szentírás ismeretét próbálta elősegíteni. Általában magyar emberek arról ismerik őt, hogy ő volt a szentföldi, a magyar szentföld elindítója.
Vagyis a Hűvösvölgyi, ma Torzóban látható épületegyüttesnek a megálmodója és kivitelezője.
Neki ugye szintén mindenét elvették, tehát a magyar szentföldet lefoglalták, el kellett hagynia a ferenceseknek ezt a helyet, és 1951-ben be is börtönözték Mór atyát, 56-ig volt börtönben, és megrokkant egészséggel jött ki onnan, nem tudott folyamatos munkát vállalni egészségi állapota miatt, de látszott, hogy nagyon sok befejezetlen fordítása volt, tehát újból és újból neki kezdett a munkának, anyagokat fordított a Szentföldről. Egy kicsit ezért is volt ritkaság, hogy ezt a kiadást ő egészen az utolsó pontig előkészítette. 1986-ban meghalt, 96 éves korában. Nem érhette meg, hogy ez most a Szent István Társulat gondozásában megjelenjen. Az egyes nyelveken szabadon bántak a címmel, hiszen maga a szerző nem adott semmiféle címet a füzetében vagy a papírlapjain, csak ott voltak a feljegyzések. És amellett döntöttünk, hogy Jézus szól, ez lesz a címe. És ennek két értelme is van. Egyrészt Ez a Clarissa nővér nagyon egyszerű szavakkal kimondva leírta, amit Jézus mondott neki. Jézus szólt hozzá. Így ez nagyon leegyszerűsített, és ezt a folyamatot a tizedik kiadást fordítottuk le, és abban nagyon szép tanulmányok magyarázzák, kifejtik, hogy ezt teológiai, lelkiségi, pszichológiai értelemben hogyan kell venni. Ugyanakkor ennek a könyvnek egy üzenete, és egy nagyon markáns, hangsúlyos üzenete, hogy Jézus most is szól. A nővér egyszer a Clarissa monostorban megkérdezi, kicsit zavarba hozza a mesternőjét, előjáróját, hogy hát ugye hozzájuk is szólt Jézus, és bizonytalan választ adnak. És a nővér csodálkozik, hogy nem úgy van ez, hogy minden keresztényhez, vagy minden nővérhez így szól az Úr Jézus. Tehát egy nagyon nagy kérdőjel, hogy vajon hallgatunk-e Jézus szavára azt a történetet, amiben ő akar vezetni minket belül, egész szívünkkel követjük-e. Tehát ezzel nagyjából már el is mondtam a könyvnek a történetét és a sztoriát, amiről szól. Egy francia ajkú, svájci fiatal lány, hogyan lesz Clarissa nővér. 41 évet élt. Nagyon rossz egészségi állapota volt, a tüdeje különböző betegségek miatt sajnos nem bírta, és felmondta a szolgálatot. Clarissa is csak körülbelül 4 évig volt. Ez volt igazából 1926-ban kezdődött el az ő megtérése. Az a folyamat, aminek eredményeként ő 38-ban belépett a jeruzsálemi Clarissákhoz. És ez a folyamat azért is volt egy hosszú út és tekervényes út, mert ő református volt, és ugyanakkor kezdettől fogva tudta, hogy szerzetes nőnek kell lennie, és valahogy a Clarissa élet is előtérbe került és vonzotta. Az igazi nagy nehézséget egyébként, ahogy beszámol az életútjáról, nem is annyira a katolizálás jelentette, annak ott Észak-Itáliában megvolt a maga útja, hanem amíg a megfelelő női rendet megtalálta. Mert sajnos volt egy-két olyan próbálkozása, ami aztán nem bizonyult jó döntésnek, nem oda hívta az Úr, míg végül úgy döntött, hogy Jeruzsálemben lép be.
Nem értettem a könyv során, vagy figyelmetlenül olvastam, hogy miért kellett neki megkeresztelkedni manapság, hogyha valaki katolizál, keresztény egyház tagja, valamelyik felekezett tagja, akkor már meg van keresztelve.
Ez 1926-28-ban volt, tehát akkor más liturgikus egyházjogi előírások voltak érvényben.
158. pontot szeretném felolvasni, csak úgy ízelítőképpen. Tehát több száz pontban vannak foglalva az ő meghallott jézusi szavai, amit ő érzékelt ebből, és a 158. pont. Nem a dogmák azok, amelyek a protestánsokat visszavezetik az egyházba, hanem az egyház gyermekeinek cselekedetei. Felelősek vagytok azért, akiktől megvonjátok az igazságot, amikor megbotránkoztatjátok őket következetlenségeitekkel. Ilyen egyszerű, kristálytiszta gondolatok százával.
Mivel az egész családja református volt, és nagyon szerette a családját, nagyon ragaszkodott hozzájuk, ezért lelkiségében is, imádságában is ott volt, hogy kérte az Úr Jézustól azt a kegyelmet, hogy általában protestánsok térjenek vissza a katolikus egyházba, ahogy ő fogalmazott, a családjára vonatkozóan, a szülőföldjére, a francia nyelvű svájci régióra vonatkozóan, és nagyon szerette volna, hogyha ő, mint Clarissa mehet oda-vissza, és ismét elindíthatja a Clarissa életet például. És Jézus fokozatosan és nagyon gyöngéden elszakítja ezektől az elhatározásoktól, hogy ez kell történnie, és átalakítja az ő szemléletét, ami, mint látjuk ezeken a szavakon is, egy rendkívül átfogó és tágas szemlélet, amiben hát az Úr Jézus részéről kimondani azt, hogy nem a dogmák azok, tehát valamiképpen a dogmák fontosságát, mintha lebecsülni, de inkább nem is a dogmákat, hanem a hitigasságokkal való egyetértést a párbeszéd során. Valóban a legfontosabb az életnek a tanúsága, amire rá akarja őt vezetni.
Marie de la Trinité-ről beszélgetünk, Clarissa szerzetesnő. Az első, ha figyelmesen olvastam a könyvet, ilyen transzcendens, rendkívüli élménye, hogy egy éjszaka még talán meg sincs akkor keresztelve, belép hozzá egy hölgy az ajtón át, vagy az ablakon át, Clarissa ruhában. Szűzanya, Szent Klára?
Nehéz ezt most így kifejteni, igazából a könyvet magát lenne jó elolvasni, illetve az ő saját szavait, ahogy erre visszaemlékezik, hiszen semmi más adat nem áll rendelkezésünkre. Azt is hozzá kell tenni, hogy ez a fiatal lány akkor mélyponton van. Érzelmi, hitbeli, szakmai, világnézeti értelemben teljesen összezavarodott, és a kétségbeesésének ebben az állapotában egyszerűen csak ráveti magát az ágyra, és akkor ott akar maradni, és nem is fekszik le, csak ott úgy van ruhában, és éjjel egyszerre arra riad föl, hogy tudja, hogy most valaki itt van. És innentől van az a nyugodt tudat benne, hogy neki szerzetes nőnek kell lenni. És ezt megy elkeresni. És ezzel találja meg azután visszatalál a hitéhez, ahhoz a formájához, ami a katolikus egyházban érvényes, és az életformához, ami a Clarissa rend.
Magánkinyilatkoztatások, jelenések, mik ezek a hanghallások, lejegyzések?
Természetesen nem dogmák, tehát nem a pápa adott most nekünk új hittételeket. Viszont minden embert érdekel egy másik embernek a megélt hite. Bármely hívőnek az életrajza, a vallomása, a maga hitéről mindig érdekes a számunkra, mert tanulunk belőle, és próbálunk a magunk számára is vezetést kapni. És amik elhangzanak ebben a könyvben, vannak írva a nővér által, azok sokszor általánosak is, nem csak ő rá vonatkoznak, hanem például nagyon sok minden a szerzetesekre. Nagyon kemény dolgok hangzanak el. És ez nem válik ettől jogi előírássá, hanem aki olvassa, jól teszi, hogyha lelkében ezeket megszívleli, illetve a maga helyzetében keresi ennek az üzenetét, az igazságát. Mivel az alaptétele ennek, hogy mindenkit nagyon személyesen vezet Jézus, ezért csacsiság lenne, ha valaki mindent egy az egybe ugyanúgy akarna csinálni, mint hogy a könyvben elhangzik, amit a nővérnek ad eligazítást. Maga az Úr Jézus is utal arra ezekben a szavakban, hogy másoknak más a dolguk. Például egészen keményen és szinte azt lehet mondani, durván megmondja a nővérnek, hogy nézd, neked semmilyen tehetséged nincs, te csak imádkozzál, és ezzel nagyon közel leszel hozzám, és a helyét így elmondja. Tehát ezek nem egyeznek meg sokszor azzal, amit magunknak tervezünk, de mégiscsak át lehet állni arra, hogy Jézus hogyan nézi az én helyzetemet, és az én életemből mit akar kihozni.
Ez a jelenés kategória, vagy kinyilatkoztatás kategória, vagy pedig a kettő ugyanaz, hogy kategorizálja ezt tulajdonképpen a szentjavatási kongregáció, mert hogy nincs még boldoggávatva, de úgy látom, hogy a tisztelete a Szentföldön, a klarisszák, ferencesek körében világszerte él, nem lenne ennyi kiadása a könyvnek, és egy csoda is le van írva, egy ima meghallgatás a könyv végén.
Valóban elindult a boldoggávatási eljárás, ennek a természetesen az egyházmegye püspöke, Pizzaballa érsek állt az élére, ő engedélyezte azt az imádságot, amivel a boldoggávatásáért imádkoznak, és a nővérek elindítottak egyfajta kis hírlevelet, amivel próbálnak kontaktust teremteni az érdeklődőkkel. Ugye az, hogy 60 ezer példányban jelent meg olaszul már a könyv, és már a 11. kiadása forog, az nagyon sokat jelent. És aki gondozta a 10. kiadást, és benne van egy nagyon szép bevezetője, a Jeruzsálemi Ferences Biblikus Intézet tanára és egykori dékánya, Claudio Bottini, elmondta egyszer, hogy ez egy olyan könyv, ami tipikusan szájról szájra terjedt, fülbesugó propaganda útján, hogy te ezt olvasd el, ez igazi. És nincs hozzá, nem tudom én milyen propaganda. Hát egy kicsit mi is így tettük oda a polcra, hogy el kell terjednie, és kezébe kell venniük az embereknek, akkor kezükbe fogják venni. Na most a kategória. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy ez egy hívőnek a belső tapasztalata. Egy hívő, aki az Úr Jézussal egy nagyon bensőséges kapcsolatban van, az Úr Jézus neki mondja ezeket, ugyanakkor kéri, hogy írja le, mert másoknak ki tudja, talán hasznára lesz.
Az Úr Jézus kéri, vagy pedig a gyontató kéri?
Nem, maga az Úr Jézus is mondja, de nem nagyon kifejezetten. Hát az egy nagyon érdekes történet, hogy ebben az egész szituációban az Úr Jézus mennyire igazodik a gyóntatójához. Tehát nem akar mást mondani, és mindig azt mondja, hogy azt tartsa meg, amit a lelki vezetője neki mond. Szinte alárendeli magát neki.
Klarisszák a Szentföldön, ferencesekről sokat tudunk, sokat látjuk őket, aki a Szentföldre eljut zarándokként, minden egyes fontos jézusi vagy bibliai helyen ott vannak a ferencesek. Hát a klarisszák egy kontemplatív, vagy legalábbis visszahúzódó közösség, tehát nem tükörképe női ágként a ferenceseknek ilyen szempontból nem látni őket, de ezek szerint ott vannak a Szentföldön.
Hogyne, 1880-as években alapították a jeruzsálemi Klarissza kolostort, a Betlehemi úton, hát ma Új Jeruzsálemnek, vagy Nyugat Jeruzsálemnek lehet mondani, Betlehemi úttól egy kicsit az óvárost elhagyva, nem sokat kell menni, és baloldalt az egyik dombnak a tetején, illetve lejtőjén. Ezzel együtt Názáretben is alapítottak, és mind a két kolostort a 2000-es években hát nemzetközi segítséggel egy kicsit újjá kellett alapítani, hiszen megfogyatkozott az alapvetően francia tagság a közösségekben. Az jeruzsálemi kolostort umbriai apátságból, illetve a názáretit egy mexikói Clarissa monostorból vették át nővérek, és újították meg.
És hasonlóan nemzetközi közösség, mint a szentföldi ferencesek?
Nem, a jeruzsálemiek immár umbriaiak, olaszok. Egy apró különbséggel, hogy ennek a talán folinyói, nem tudom pontosan, monostornak volt egy alapítása Ruandában, és onnan hoztak három nővért, akik lényegében közvetítők, mert ők tudnak olaszul is, meg franciául is.
Marie de la Trinité naplójának magyarországi megjelenése is köszönhető annak, hogy Jakab atya szentföldi vizitátorként Töviről hegyire megismerte a szentföldi ferences jelenlétet. és a szent helyeket. Így utólag visszagondolva, mit jelent Jakab atya életében ez az ajándék, hogy otthon van a Szentföldön?
A szentföldi vizitáció egy olyan megbizatás egy ferences számára, ami hát nem múlik el nyomtalanul, és ami nagyon nagy súlyú dolog, ezt léptennyomon éreztem, és valóban ott marad az emberben továbbra is, tovább dolgozik és keresi, hogy mit tehetne. Ez megnyilvánul egy-két kezdeményezésben, amit próbálok elindítani, továbbvinni. Másrészt a tanításban egészen egyértelmű, hogy az alapvető krisztológia, ami az egyik szemeszter a tantárgyaim között, éppen most az az alkalom, hogy Jézus Krisztus történetiségének a megközelítéséről beszéljünk, és valóban egy hetet eltölt valaki a Szentföldön, és akkor utána szinte nevet rajta, hogy lehet ez kérdés egyszerűen. Tehát egyszerűen el kell menni, és látni, hogy az evangélium az annyira ül abban a környezetben. Na most ez egy ilyen alapélmény. Azért vannak részletkérdések, és meg kell ismerni konkrét dolgokat, és érdemes belemenni konkrét problémákba, nyilván párbeszédben a szentírási bevezető tantárgyakkal. De az, hogy Jézus Krisztust meg lehet közelíteni az ő történetiségében, és ez egyetemes, ez minden igazából hittől függetlenül, történész szempontjából lényeges dolgokat ki lehet mondani róla, amik a hitnek a kapujához vezetnek el, és mint kérdések ott állnak előttünk, és ugyanakkor pedig a hitben való megközelítés megszerzi azt az alapot, hogy tudja, hogy mi nyugszik, hogy hogyan éri el a hit a történelmet, hogyan alapul valóban megtörtént eseményeken az, amit az egyház hirdet Krisztusról, mint Isten fiáról, világ üdvözítőjéről.
Nagyon szépen köszönöm Várna Jakabnak a beszélgetést. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.